Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Kedves Mária Rádió hallgatók nevében nagy szeretettel köszöntöm Hugó testvért, Szász Sebesről, negyedéves teológust.
Én is szeretettel köszöntöm kedves Kornélia, és ugyancsak ezzel a szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden egyes hallgatóját.
Hugó testvért azért hívtam fel Szász Sebesen, mert március 16-a Boros Fortunát halálának az évfordulója. És mivel Hugó testvér éppen Boros Fortunát életéből írja a szakdolgozatát, szeretném, hogyha a hallgatókkal ismertetné mindazt, amit kikutatott nagy mártír papunknak, vértanú papunknak az életéből.
Nagyon szépen köszönöm a felkérést. Örvendek annak, hogy ezúton is az ő tiszteletét előmozdíthatom. Az, ami engem abban vezetett, hogy foglalkozzak az ő életével, az ő személyével, az mindenek előtt a vértanú halála volt. Megrendített az a tény, hogy tudtam, hogy egy ferences atya, egy ferences testvér, ami rendtartományomból valamikor, ezelőtt 60 évvel életét adta a hitért, az egyházért. És miért nem mondhatnám azt, hogy a testvéreiért, a hívekért. A most következőkben, ha megengedik nekem és türelemmel hallgatnak, beszeretném mutatni az ő életútját. Mindaddig, ameddig feljutott a Kálváriára, ahol életét adta hitéért. Boros Domokos, a kicsi Domokos, szerzetesi nevén Fortunát atya, Zetelakán született 1895. június 3-án római katolikus szülőktől. Édesapja Boros István földműves volt. Édesanyja Lukács Mária pedig háztartásbeli. Az elemi iskolát szülőfalujában végezte a római katolikus iskolában, majd középiskolásként a székelyudvarhelyi római katolikus főgimnáziumban és a medgyesi ferences zárdában tanult, ahol 1914-ben sikeresen érettségizett. Boros Domokos 16 éves korában jelentkezik a ferences rendbe. A kisebb testvérek ruháját, a habitust, amint mi nevezzük, 1911. augusztus 20-án a rendtartomány védőszentjének, azaz Szent István király ünnepén adják rá, és Szent Ferenc rendjében a Fortunát nevet kapja. Nagyon érdekes, mert az egyház úgy emlékezik meg Szent Fortunátról, az ő védőszentjéről, mint vértanú. Mindezek után az újonc évet Mikházán végezte, ahol nevelője a szintén zetelaki születésű dr. Szavó Piusz atya volt, aki csak 10 évvel volt idősebb nála. Ő, mint tehetséges író és történész, a fiatal Fortunát testvérnek felkeltette a történelem iránti érdeklődését. Teológiai ismereteit a Vajdahunyadi Ferences Hittudományi Főiskolán szerzi 1914 és 1918 között. 1918. június 11-én gróf Majlád Gusztáv Károly Erdély püspök szentelte pappá őt és még 3 ferences testvért, nevezetesen Kandidot, Polikárpot és Apolinárt a gyulafehérvári székesegyházban. Papá szentelése után tovább akart tanulni, így hát beiratkozott a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemre, ennek is a bölcsészeti karára, a történelem szakra. Annak következményeként, hogy 1918. december 1-én a gyulafehérvári román népgyűlés kimondta Erdélynek Romániához való csatolását, a kolozsvári magyar nyelvű egyetem átköltözött Budapestre, majd később innen Szegedre. Így történhetett az, hogy 1922-ben Fortunát atya a Szegedi Egyetemen megvédi a csíksomlyói 32 ferences konfráterről írt doktori disszertációját, és az egyetem doktorává avatják. Miközben ő tanult, tanított is, mert 1921 és 30 között ő volt a székelyudvarhelyi kolostorban megszervezett kis szeminárium és kollégium prefektusa, ugyanakkor meg történelem és földrajz tanára. Annyira megrendítő, és annyira jó volt azt látni, hogy kezembe tarthattam azokat a felmérőket, amelyeket ő kijavított a kicsi diákoknak. Látni azokat a megjegyzéseket, bátorításokat, amiket a felmérőlap aljára írt. Mindez annyira jó volt megtapasztalni. Mindeközben, hogy tanított, a Ferences rend által kiadott folyóiratban, a Hírnökben több tanulmányt jelentett meg. Egész életén át szorgalmasan dolgozott. Alapos és tudományos munkát végzett, mint tanárt és elöljárót a szigorúság jellemezte. Önmaga és rendtársai iránt egyaránt igényes és szigorú volt, de a szigorúság mögött a szeretet és az egyház java volt az indító ok. Mondja róla Ferenc Ervin atya, egykori diákja, aki még ma is él, ott a Szárhegyi kolostorban. 1932 és 40 között ő volt a kolozsvári Ferences kolostor elöljárója, a Szent Bonaventura nyomda igazgatója és szerkesztője. Az 1942. július 29-én megtartott csíksomlyói káptalanon Boros Fortunát atyát tartományfőnökké választják. Egyelőre csak az Észak-Erdély részére, amelyet a bécsi döntés 1940. augusztus 30-án visszacsatolt Magyarországhoz. Dél-Erdély részén pedig Fodor Felbárt atya, mint provinciális helyettes működött. Fortunát atya, mint provinciális, munkáját továbbra is hűségesen végezte. Nem engedett sohasem az állami nyomásnak. A feltétlen engedelmességet pedig megkívánta a testvérektől, és ha kellett, a regula és a rendi szabályok legapróbb pontjait is behajtotta. Mindig gondoskodott a rábízottakról. Ha tévedett, már pedig tévedni emberi dolog, szoktuk mi is mondani, alázatosan belátta és visszavonta tévedését. Hite föltétlenül megingathatatlan, szilárd és erős. A vallásos folyóiratokban írt cikkeivel készítette elő népét a megpróbáltatásokra. Szembenézett a jövővel. A szerzetesi élet imádságos gyakorlataiból merített mindenhez erőt. Ezeket is mind Ervin atyától hallottuk, tudjuk. A II. Világháború után, 1945-ben Észak-Erdélyt visszacsatolták Romániához. Így a provincia északi és déli része egyesül Boros Fortunát atya vezetése alatt. Mint tartományfőnök, szigorúan őrködött a provincia fegyelme fölött. A legkellemetlenebb ügy Déván várta, ahol Gabosi Osvald Ferences atya 1946-ban a politizálással túlzásba ment, hogy nagyobb politikai szava legyen, a tartományfőnök engedélye nélkül beiratkozott a román kommunista pártba, és részt vett annak egy Marosvásárhelyen tartott kongresszusán. Az akkori törvények szerint ez felfüggesztéssel járt. Így tehát Gabosi elhagyta a rendet. Azonban ezen tettéért a kommunista párt megróta, mert belülről könnyebben és hatékonyabban bomlaszthatta volna a Ferences rendet és az egyházat. Olvashatjuk ezt a már elhunyt dr. Bálint Szálvátor atya kéziratában. Miután Gabosi kilépett, újságíró lett Marosvásárhelyen, a Szabad Szó című lapnál. Mint ilyen, készséggel vállalta a vallás és egyház ellenes cikkek megírását. Ezekben ő burkoltan támadta a Ferences rendet, de még inkább a volt elöljárói becsületét igyekezett besározni. Fájó szívvel mondhatjuk, hogy tevékenyen közreműködött az ateista-kommunista román állam egyházpolitikájának a végrehajtásában, az egyház üldözésében. Fortunát atya a II. Világháború alatt, 1944-ben, amikor a szovjet hadsereg közeledett, Budapestre távozott, hogy a félelemtől elmenekült és a katonai szolgálatra behívott testvéreket kapcsolatban tartsa és gondozza. Itthon addig helyettese Fodor Pelbárt vezette a rendtartományt. Egy ideig innen szervezi az erdélyi rendtagok egy részének visszatérését Erdélybe, más részének az emigrációját az Egyesült Államokban lévő Szent István kusztódiába. Az ide kiküldött erdélyi ferencesek sorát bíró Lőrinc atya nyitotta meg 1923-ban. Ez a Szent István királyról elnevezett kusztódia még ma is működik, és jelenleg két testvérünk tartózkodik kint. 1945-ben Boros Fortunát atya visszatér Erdélybe. Rá 3 évre, azaz 1948. június 21 és 25-e között titokban Medgyesen választó káptalant tartott a rendtartomány. Gátti Kelemen atya elnökletével, ahol dr. Benedek Fidél atyát, kolozsvári házfőnököt választják meg tartományfőnöknek, és ezek után Boros Fortunát atya brassói házfőnök lesz. Levelében, amelyet Márton Áron püspök úrnak ír, a következő szavakkal búcsúzik. Most szóról-szóra fogom idézni. Nagy méltóságú és főtisztelendő püspök úr, kegyelmes uram! A múlt héten megtartott tartományi káptalanunk a rendtartomány vezetését Páter Benedek Fidél kolozsvári házfőnök kezébe tette le. Amidőn ezt tiszteletteljesen bejelentem, élek az alkalommal, hogy megköszönjem nagy méltóságodnak azt a jó indulatot, amelyet rendtartományunkkal szemben tanúsított. Azokat az atyai tanácsokat, amelyeknek oly sokszor hasznát vettem, és a rendtartományunk érdekében kamatoztatni igyekeztem ezekben a súlyos időkben. Hálával gondoltam erre mindig, és soha nem fogok megfeledkezni ezekről. Egyúttal szíves elnézését kérem, ha tisztem teljesítése közben aggódalmakat, nehézségeket okoztam volna atyai és baráti szívének. Szerettem volna teljes félreállást, de mint szerzetes ezt nem tehettem. Tekintettel kellett legyek a mutatkozó szükségletekre. Így most a brassói betegállományban lévő atyák gondozását bízták rám a ház vezetésével együtt. Négyen sem érünk meg egy egészséges munkabíró embert. Nagy méltóságod, mementóit kérem, és én is atyai gondjait mindennapi imáimba zárom. Maradok készcsókkal az Úr Jézusban testvére, Boros Fortunát. Viselt hivatalai és a rendben betöltött szerepe miatt a kommunista hatalom nagyon sokat üldözte. Állandó zaklatásoknak volt kitéve Fortunát atya. Több ízben kiszerkesztették nevét az újságokba, mint a demokrácia és a békepapi mozgalom ellenségét. Kiforgatták a korábban írt cikkeit. Ő, hogy kikerülje a személyi zaklatásokat, nyugtalanul bujdosott magánlakásokban. Sokat üldözték. Időközönként letartóztatták, bebörtönözték, majd ismét szabadon engedték. De mindig ellenállt nekik, makacsul kitartott elvei és hite mellett. Ekkor már betegeskedett, cukorbajos lévén. Az 1940-es évek második felében sajtókampány indul Boros Fortunát főatya ellen. Egyfelől a gabosi ügy kapcsán, másfelől Fajunk veszedelme című kis röpirata miatt, amelyet az alkoholizmus ellen írt. Már ennek a címe alkalmas volt arra, hogy kikiáltsák őt fajvédőnek, a népek közötti béke ellenségének. Emlékezik meg róla Benedek Fidél atya az Erdély Ferences Rendtartomány című munkájának második kötetében. Brassói tartózkodása ideje alatt egy szekuritátés ezredes időről időre felkereste. Barátságosan elbeszélgetett vele. Úgy látszott, hogy minden lecsendesedett körülötte. A fordulat igazán váratlanul jött. 1951. augusztus 20-21-e éjszakáján 11 órakor a rendtartomány minden kolostorában felvették a rendtagokat, és gyorsan csomagolniuk kellett, mert várta őket a titkos rendőrség teherautója. Fortunát atya is fent ült az indulásra váró kocsin a többi testvér között. Ekkor azonban egy parancs törte meg az éjszaka csendjét, Boros Fortunát leszállni, és ezután egy személygépkocsiba ültették. Azzal vitték Bukarest felé, egy ismeretlen gyűjtőtáborba, a többi ferences pedig a Máriradnai kolostorba. Ettől kezdve ferences szerzetes nem láthatta őt többé. A gyűjtőtáborból, ahová elvitték, Fortunát atyát bírói ítélet nélkül a Dunacsatorna szálcsai munkatáborába vitték, ahonnan pedig a kápul-midiai lágerbe. A kényszer tábort láger de exterminárénak kiirtó tábornak nevezték. A parancsnok azzal fogadta a rabokat. Székely Gergely raptás nyugdíjas plébános tiszteletbeli kanonok vallomása szerint. Az elvtársak ne gondolják, hogy innen élve megszabadulnak, mert mi megöljük önöket golyó nélkül, a munka mezején. Itt a rabok a táborban laktak, és fél óráig utaztak vagonban a munkahelyig, ahol a csatornát ásták. Ez nagyon nehéz munka volt. A munka reggeltől estig, vagy estétől reggelig tartott. Betegségére és öregségére való tekintettel Fortunát atyát nem vitték ki később külső munkára, hanem a konyhára osztották be. Itt is 12 órát kellett naponta dolgoznia, de itt sem tudott eleget teljesíteni, éppen ezért nem kapott rendesen ételt. Sokat éhezett. A vele lévő fiatal papok a disznók vájújából moslékot loptak számára konzerves dobozban, s az ő remegő kézzel ette meg. Puni Emil jezsuita atya így emlékezik vissza. Ebben az időben velem raboskodott Boros Fortunát atya, a ferences tartományfőnök. Ő már öreg volt, dolgozni nemigen bírt, és a szálláshelyen maradhatott. A tiszteknek volt egy kantinjuk, ott sok étel meg is maradt. Ezt az ételmaradékot a disznó hízlaldába vitték. Mi ezt megtudtuk, és elloptuk onnan az ételt a disznók elől a vájukból. Megtöltöttünk egy konzerves dobozt, vittük a beteg Fortunát atyának. Ebből a konzerves dobozból ette szegény a moslékot, mert éhezett ő is. Eddig az idézet. A rab papok egy része a táboron kívül misézett, nagy ritkán a vagonon. A rabtársak nem tudnak arról, hogy Fortunát atya misézett volna, de az azonban nyilvánvaló, hogy megtalálta a lelkipásztori munka végzésének a lehetőségét. Fortunát atya maga köré gyűjtötte rabtársait, és a Bibliából vigasztalta őket. A rabok nagy ritkán levelezőlapot kaptak, hogy írjanak szeretteiknek. Fortunát atya nem kapott levelezőlapot. Így a lágerben senkivel kapcsolatot nem tarthatott, sem rokonaival, sem testvéreivel. Azt sem tudta, hogy a többieket hová vitték. Cukorbetegsége miatt is sokat szenvedett. Gyógyszert azonban nem kapott. Mégis a fogságot türelmesen viselte. Pap raptársai a legnagyobb elismeréssel szóltak róla. Halálát illetően két változat ismeretes. Az egyik az, hogy egy rab parancsra lapáttal agyonverte, mint hasznavehetetlen beteget. A másik változat szerint a sok éhezés, a nehéz munka, a zord időjárás a már idős és beteges szervezetet felemésztette. Így halt meg 1953. március 16-án a ferences hagyomány szerint, ám az állami okmányokban 1953. március 18-ára van bejegyezve halála. Testét ott földelték el egy tömegsírban. Fortunát atya halálhírét először a zetelaki rokonok kapták. A halálhír vétele után az akkori plébános, dr. Hadnagy János Fortunát atya szülei sírjára iránta való tiszteletből emlékkeresztet állítatott, amit a halál első évfordulóján 1954. március 16-án a hívek jelenlétében nyilvánosan megáldott. Székely Gergely raptás vallomásában így mondja el a lágerben megholtak temetését. A temetést egyes rabok végezték a halott ruhájáért. Először levetkőztették a halottakat, és nyakukra drótot kötöttek. Azzal kiúzták a táboron kívül. A homokban kis gödröt ástak, abba bedobták a holttestet, majd betakarták. A gond az, hogy a táboron kívül egész kutyafalkák tanyáztak. Az éhes kutyák kiásták a hullákat a homokból, és felfalták. Borzasztó belegondolni is. Boros Fortunát atya magán tiszteletét illetően elmondhatjuk, hogy a kommunista rendszer ideje alatt még a nevét sem volt szabad kimondani. Annál inkább tilos volt külső tiszteletben részesíteni. szűkebb környezete, mint rokonai, szerzetes testvérei, rabtársai vértanúként tisztelték. A rendszerváltás után szülőfaluja, Zetelaka az általános és középiskoláját róla nevezte el, és emlékszobrot állított tiszteletére. Majd Csaba testvérnek is nyílt itt egy gyermekotthona, ami a Boros Fortunát nevet viseli. A ferences rend vértanúját látja benne. Leonard atya meglátása szerint Fortunát atya vértanú halála hozzájárult sokak megtisztulásához, a gyengék megerősítéséhez és az ingadozók biztatásához. Ő életét áldozta fel a kényszermunkatáborban Istenért és az Anyaszentegyházért. A tanúk egybehangzó véleménye szerint a kényszermunkával együtt járó szenvedéseket öregsége és betegsége ellenére önként és tudatosan vállalta és türelemmel viselte. Szorgalmas munkája, buzgó imádsága, hősies szenvedése Istenért és egyházért, a vértanú halálig kitartó hithűsége minden Krisztus hívő, szerzetes és pap példaképe ebben a vajudó világban. Bátran merem kijelenteni, hogy Boros Fortunát atya a hit útján járó példakép a mi számunkra. 2003-ban, amikor elindították szentélyavatási perét, akkor a következő imát fogalmazta meg az egyházmegye. Mindenható Atya Isten, szent lelked ereje által Erdély vértanúinkat szent fiat kínszenvedésében és halálában részesítetted. Buzgó szívvel kérünk, részesítsd őket az ő dicsőségében a szentély avatás által, hogy példaképeink legyenek hitünk álhatatos megvallásában. Krisztus, ami Urunk által. Amen.
Amen. Hugó testvér, köszönjük szépen ezt a beszámolót Boros Fortunát ferences atyáról. Megkérem így a műsor végén, mondjon néhány szót önmagáról, hogy hogy is lépett a ferences pályára, hogy hívta el Isten.
Hogy is kezdjem? Biztosan nem tudom azt a kezdőpontot, amikor mindez bennem elkezdett kibontakozni, de tény az, ami döntő hatással volt rám, hogy erre az útra indultam, hogy engedtem ennek a hívásnak, az a tény, hogy úgy akartam élni, mint az apostolok. Tudnélik szegénységben, hogy egyedül Isten legyen az én kincsem, és én is a jó Istené legyek. És akkoriban sokat mondtam édesapámnak, hogy édesapám, hidd el, hogy eljön az az idő, amikor ki kell menni a templomból az emberek közé, és így hirdetni Istennek az igéjét. És szeretnék mindig készen lenni arra, hogy ne legyek lekötve ilyen földi dolgokhoz, ne legyek lekötve egy szobához, egy házhoz, egy tárgyhoz, egy autóhoz, és éppen ezért szeretnék szegény lenni, mint ahogy Jézus is volt és az apostolai, hogy tudjam ezt a nemes célt végbevinni, tudnélik azt, hogy megismertessem Istent az emberekkel. Így ismerkedtem meg ferences rendel, így mentem el meglátogatni egyes kolostorokat, így láttam a testvérek életét, és megszerettem. Ezt követően már tudtam, hogy hová szeretnék menni, mit szeretnék tovább tenni az érettségi után. Így léptem be 2007-ben, ferences rendben, így lettem jelölt Csíksomlyón, majd kikerültem Széchenybe, Magyarországra, noviciátba, és onnan visszajöve 2009-ben tettem az első fogadalmamat Kaplonyba, és a tavaly 2012-ben pedig az örökfogadalmamat Csíksomlyón, Lórán testvérrel együtt.
Öröm hallani, hogy ilyen szépen beszél egy negyedéves teológus. Arról nem beszélt, hogy hol született, hol élnek a szülei.
Én Temesváron születtem ezelőtt 25 évvel, de már 4 éves koromban Károlyba kerültem a szüleimmel együtt, mivel hogy édesapám és édesanyám is a Károly környékbeli falvakból valók. Így visszaköltöztünk oda, ahonnan származnak ők, hogy ott lehessünk az én nagyszüleim és az ő szüleik közelében. Tudjuk őket segíteni öregkorukra.
Ezt is szép hallani, hogy ilyen is van a mai világban, hogy nem elmennek külföldre és itthon hagyják az öreg szülőket, hanem oda költöznek a környékükre, hogy tudják támogatni. Úgy látszik, hogy Hugó testvér a családból hozta ezt a mélységes, ferencies lelkületet.
Hála a szülőknek, s hála Jóistennek, legfőképpen ő néki mindezért.
Istennek legyen hála, kérem a Jóisten áldását és a szűzanya gondoskodó odafigyelését mindig Hugó testvérre, hogy maradjon meg a hit útján, maradjon meg hivatásában, és valóban a fiatalok közé kimenve minél több fiatal tudjon a Jóisten útjára terelni.
Nagyon szépen köszönöm, kedves Kornélia.
És azért külön köszönet, hogy Boros Fortunát atyáról ilyen szépen beszélt, és hogy egyáltalán az ő életét választotta a dolgozat témájául. Elköszönök a Mária Rádió hallgatók nevében is, további áldott szép napot kívánok. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!